7 óra 45 perc van, itt vagyunk a stúdióban, és az EB-ről fogunk beszélgetni Gál Márkkal. Hello Márk, itt a hírek után gyors melegében, váltsunk át, és csak az EB-vel foglalkozunk, azt javaslom.
Hashtag csak az EB, és hogyha a Facebook oldalunkra ránéznek, akkor már tegnap a késő délutáni órákban jeleztük is, hogy interaktív fél óra következik itt a reggeli monitorban, ritkán adódik ilyen lehetőség, de szeretnénk azzá tenni, nyilván kettőnál a vásár, bízunk benne, hogy a bennünket hallgató követők előbb-utóbb akár SMS Viberben, vagy pedig a Facebook bejegyzés alá a saját meglátásaikat is hozzáteszik. Természetesen ezeket adott esetben be is olvassuk, majd élő adásban tudunk rá reflektálni, de még mielőtt tényleg rávetnénk
amire magunkat, mindenki kíváncsi, igen, a magyar-németre.
Még azért adósak vagyunk azzal, hogy a tegnap esti Portugália-Csehország mérkőzésen röviden reflektáljunk. Első körben talán a szemfülesek, a whitefülőek, azt is mondhatnám, észrevehették, amikor két híradással ezelőtt beszéltünk erről a meccsről minimálisan, akkor utaltál Ronaldo kulcsfontosságára, a továbbiakban is kulcsfontosságú játékosként van jelen, ami pedig az ilyen statisztikákat, rangsorokat illeti, hát Pepe volt az, aki most megfosztotta trónjától Király Gáborunkat, abban a tekintetben, hogy 41 éves korával hát azért rangidőssé avanzsált elő.
Hát abszolút, ugye Pepe egészen elképesztő, gyerekkorom óta belekezdődik a portugál védelemnek az összeállítása, és tegnap is azt mondom, hogy makulátlan teljesítmény nyújtott a csehek ellen. Ugye van itt ez a cseh-portugál meccs, és született egy rekord akkor Pepe részéről, egy másik rekord Cristiano Ronaldo 6. Európa-bajnokságán szerepel, 2004 óta ott van minden kontinens tornán. Egyébként Ronaldo most már azért nem feltétlenül emlékeztet a csúcs korszakára, tehát ő most már nagyon ez a középen a beadásokat váró befejező csatárként funkcionál. Ugye emlékezhetünk, hogy ő nagy labdazsonglőr volt, a szélekről támadta a kaput, úgyhogy nyilván a kor rajta is látszik, de tényleg egy valódi vérbeli gólvadászról van szó. És ugye tegnap a portugálok 2-1-re nyertek, és én azon gondolkoztam, hogy a cseh válogatott ultradefenzív taktikája, mondhatjuk így, tehát az egyetlen gólt is gyakorlatilag derültékből a villámcsapása, semmiből jött egy kiváló távoli lövés formájában. Szóval, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy ezt kellene ma este követnie a magyar labdarúgó válogatottnak, és bocsánat, itt rögtön érkezett is szerencsére egy hozzászólás Viberen Zoli részéről. Felszabadultan, teher nélkül kellene játszaniuk a magyaroknak, hiszen az is csoda, hogy kijutottunk. Térjünk át akkor arra, amit én is felvetettem meg itt, tényleg többen is pedzegetnek. Rossi úgy fogalmazott, hogy az esélytelenség nyugalma segíthet ma minket. Szerinted mi lehet a kulcs, hogyan kellene neki menni ennek a mesnek? Az nyilvánvaló, hogy másképp, mint Svájc ellen.
Mindenképp a mentalitást, a filozófiát radikálisan meg kell változtatni annak érdekében, hogy bármi pozitív esélyünk legyen a német válogatottal szemben. Már csak azért is, és erre utaló jeleket maga a szövetségi kapitány is tett a tegnapi sajtótájékoztatón, nevezetesen arra utalva, hogy már rögtön a legelején nyomást kell, vagy próbálni kell nyomást gyakorolni a német válogatottra, annak érdekében, hogy hát bármi számunkra pozitív eredmény vagy kimenetele legyen, illetve pont maga a Julian Nagelsmann is utalt erre, hogy szerinte, nyilván ez kétértelmű állítás lehetett, hiszen nekünk a magyar sajtó kollégáinak nyilatkozta mindezt, az első 20-25 perce a mérkőzésnek az, ami kritikus lehet. Még adott esetben arra is utalt a szövetségi kapitány, hogy eldöntheti a meccs kimenetelét.
Ebből én arra utalok, hogy a németek nagyon be fognak kezdeni, és Nagelsmannnak az lesz a taktikája, hogy az első 20-25 percet nagyon megnyomja a csapat, és akkor már ugye a németek szerezzenek vezetést.
Igen, és adott esetben, hogyha ez bekövetkezik, és a vezetés nem csak egy gól erejéig, hanem mondjuk kettő, vagy ne adj Isten, három is lesz, lehet, hogy pont ezzel próbálják megtörni majd a mieinket.
De egyébként az nagyon igaz, hogy teher nélkül kell játszani a magyar csapatnak, mert ugye valamennyire ott lebeg a háttérben ez a fajta eredménykényszer, hogy nagyon szükségünk lenne egy pontra azért, hogy utána majd a skótok ellen a bezsebelendő, remélhetőleg bezsebelendő három ponttal együtt, ugye 4 ponttal végezve, az biztos továbbjutás jelentene. akár a második helyen is, de a csoport harmadik helyén biztosan, szóval 4 ponttal meg lehetne alapozni a 8-at döntő szereplést. Ettől függetlenül a nyugodt játék, a higgadt játék, a szervezett játék és az intenzív játék. A Svájc ellen egyébként már a második fél időben jól működött az a fajta letámadás, presszió, amit ugye ma is ki kell fejteni, mert egyszerűen, hogyha a német csapat játékosait hagyjuk térhez, hagyjuk, hogy megforduljanak, Muziálá, hogy elinduljon, Wirtz, hogy elinduljon, hagyjuk Kroost olyan szépen osztogatni, ahogy ő azt szokta csinálni hátulról a hatos pozíciójából, na akkor baj lesz.
Baj lesz, illetve pont ebből, hogy ne legyen baj, gondolom, vagy feltételezem, hogy ez lehetett az egyik tényező a sok közül, amiért maga Marco Rossi úgy döntött, hogy a svájciak felállásával szemben vagy képest 2-3 pozícióban belenyúl a válogatott a kezdőkeret összetételébe. Például nem lesz a kezdőkeretben a mai mérkőzésen Lang Ádám, várhatóan viszont ott lesz a védelemben Dárdai Márton.
Igen, viszont ugye Lang Ádám, őt le is cserélték a Svájc elleni meccs első félidejében, azért a legtöbb kritikát Szalai kapta, Szalai Attila, valószínűleg ő helyén fog akkor Dárdai már, mert hogy előzetes kezdőcsapatot olvastál?
Igen, legalábbis a tegnapi sajtótájékoztató alapján azért sikerült egy ilyen várható kezdőcsapatot összerakni az MTI-nek is, és ezt közölték. Hát Gulácsi lesz vélhetően a kapuban, ez szerintem nagyjából borítékolható tény is. Fiola, Orbán, Dárdai. Uh-huh. Megyük tovább, Bolla, Séfer, Nagy Ádám.
Tehát akkor Bolla lesz a jobb szélső védőnk.
Ez kérdőjeles még, tehát ez még nem, igen, nem a végleges. Kerkez, még őt kihagytam, Sallai, Szoboszlai, illetve Varga. Tehát vélhetően ez lehet a mai mérkőzésre a kezdő csapatunk.
Illetve még talán ott lehet egy kérdés, hogy középen Nagy Ádám vagy Callum Stiles.
Igen, és...
Mert Callum Stiles ugye ő felépült Négóval szemben.
Igen, és Négó pedig sokan reménykedtek benne, hogy fölépül majd erre a mérkőzésre, és bíztak is benne, hogy ott lesz a kezdő csapatban. Hát ez most még várat magára.
Hát akkor az elején nagy német, heves német rohamokra kell felkészülnünk. Valószínűleg itt tényleg, ahogy mondani szokták, dörzsölni fogja a háló a hátunkat. Itt a kontrákra kell mindenképpen berendezkedni, de remélhetőleg lesznek azért olyan periódusok, amikor mond labdával tudunk pihenni, kicsit építkezni tudunk. Marco Rossi ugye mondott azért pár dolgot az összeállítással kapcsolatban, és szerintem nagyon szimpatikusan amúgy vállalta a Svájc elleni találkozó után a felelősséget, hogy tényleg a taktikai értelemben megleptek minket a svájciak, személyi összetételben sem biztos, hogy jól döntött. Ugye inkább a rutinra szavazott Svájc ellen, az összeszokottságra, nem annyira arra, hogy most éppen ki van játékban, ki milyen formában játszik, most talán más stratégiát fog követni a kapitány is.
Igen, illetve pont most még szemlézgetve a Marco Rossi nyilatkozatát, azért visszautalt ő maga is arra, amit mi pedzegettünk itt tegnap a reggeli monitorban, ez a társadalmi betegség, hogy fogalmazzunk így, ugyanis a szövetségi kapitány védelmébe vette Ádám Martint, hiszen a legtöbb mém vele kapcsolatban született a mérkőzés után, és ez megint egy olyan fajta hullám, amiről mi beszéltünk a tegnap reggel, hogy hát... sokan hirtelen egy negatív teljesítmény után hajlamosak arra, hogy keresztre feszítsék akár egyik másik játékost, vagy az egész csapatot ebben a tekintetben, és hiszek abban, hogy nincsenek véletlenek, illetve nem szeretek elvarratlan szálakat sem hagyni. Tegnap egy ilyen félmondat erejéig utaltam rá, hogy foglalkozom ilyen társadalmi kutatásokkal, és tegnap érkezett meg egy vadonatúj könyv a magyar címmel, dr. Csernus Imre a szerzője.
Nem emiatt rendelted meg?
Nem emiatt rendeltem meg, tehát így nincs összefüggés, hogy a foci EB és a könyv között, viszont rögtön elkezdtem olvasni, és két olyan gondolat megragadt, ami a beszélgetésünkhöz köthető, meg ehhez a nevezzük úgy jelenséghez finoman fogalmazva, és ezeket most így hirtelen megosztanám a nagy érdeművel is. Méghozzá úgy indít a szerző Csernus Imre, hogy eszébe jutott egy mondat, amit egy szerb foci edzőtől hallott, akivel egy fociklubnál dolgoztak együtt. Egy alkalommal azt mondta nekem szerbül, most idézek, nem akarlak megbántani, mert te nagyon jó srác vagy, de Szerbiában létezik egy mondás a magyarokról. Úgy hangzik, hogy a magyarok szolgának valók, idézetbe zárva. Nagyon kemény állítás, engem mégis elgondolkoztatott, hogy valóban megvan-e a belső tartásunk. éle még bennünk a magyar virtus? Mert sokszor úgy érzem, hogy nem. Gyávák vagyunk kimondani az érzéseinket, gyávák vagyunk felelősséget vállalni, gyávák vagyunk kiállni önmagunkért a váratlan, ismeretlen és új helyzetekben is. A gyáva magyar fél szenvedélyesen élni, ezért tele van bűntudattal, és ez a kisugárzásán, a viselkedésén és a szóhasználatán is látszik. És egy kicsit ugrok a könyvben. Úgy látom, a mi nemzeti öntudatunk különböző sportesemények idején a legerősebb. Hogyha közeledünk egy adott eredmény eléréséhez, vagy annak lehetőségéhez, akkor az egész ország piros-fehér-zöld zászlókba öltözik. Aztán, amikor bekövetkezik a csalódás, vagy egyszerűen, amikor az adott eseménynek vége van, akkor a zászlók eltűnnek. Akkor azonnal magasba csap a büszkeség lángja, ugyanúgy, mint amikor egyébként 2023-ban például két magyar tudóst is Nobel-díjjal tüntettek ki. Ugyanis, hát a Nobel-díjak számát még mindig a könyvből idézve, a Nobel-díjak számát illetően eddig is jól álltunk, most még jobban állunk, ott vagyunk a világ élvonalában. Persze, ha valaki elolvassa a hírt, hogy Nobel-díjat kapott egy magyar tudós, annak örül ugyan, de ott vannak a mindennapi gondok, a betegségek, a párkapcsolati zűrök, az egzisztenciális nehézségek, és ezek miatt gyorsan el fogja felejteni az egészet, vagy azt mondja, oké, de ez nem érte, nem ő érte el, miért kellene ezzel neki dicsekednie?
Hát ez nagyon aktuális volt, ugye konkrétan akkor utalt a szerző arra, hogy tényleg sportesemények idején fellángol, de akkor csak időszakosan az a nemzeti büszkeség, és nekem még az jutott eszembe, miközben olvastál, hogy hát, hogy igen, a magyar válogatottal kapcsolatban, labdarúgó válogatottal kapcsolatban évekig azt mondogattuk, hogy már az öltöző folyosón elveszítettük a találkozót, mert hát ha nem is szolgalelkűen, vagy a vereség oltárán szolgálat készen mentünk bele a találkozóba, de látszott, hogy nincs ott az önbizalmunk, talán a játékosok fejében is az járhat, hogy esélytelenek vagyunk, hogy csak játsszuk le, ússzuk meg minél inkább kisebb vereséggel, legalábbis ez jött le a tévénézők számára. Most viszont ez a mentalitás szerintem másként alakul, és Szoboszlai Dominik kapcsán ezt azért jegyezném meg, mert ugye őt nagyon sokan egyébként tényleg olykor a testbeszéde alapján flegmának, nagyképűnek tartják. Holott ő nyilatkozza azt, hogy hát a nagyképűséget a magabiztossággal nagyon könnyű amúgy összekeverni, összetéveszteni. Szerintem itt arról van szó egyszerűen, hogyha Szoboszlai Dominik jól játszik, akkor az egy magabiztosság, és akkor azt gondoljuk róla, hogy ez az egészséges önbizalom, ami kell, hogy tisztában legyek a képességeivel, hogyha pedig rosszul, akkor flegmának és nagyképűnek tartjuk.
Igen, ez is a megbélyegzésnek a része, de itt az izgalmas kulcskérdés, és a magyar válogatott esetében nem csak Szoboszlaira érvényes ez kérdés az, hogy képesek vagyunk ezt akár huzamosabb ideig fönntartani. Akár nevezhetjük büszkeségnek, akár nevezhetjük határozott kiállásnak, mert ez már, hogyha megvalósul, akkor fél siker. Tehát ha látja az ellenfél, a másik csapat azt látja rajtunk összességében, hogy fiúk, itt azért jöttünk, hogy focizzunk és hozzuk ki a legjobbat magunkból, akkor az már minimum elgondolkodtatja őket, hogy jó, hát akkor itt fel kell kötni a gatyót, mert nem egy hitehagyott válogatott ellen.
Ez a kulcs, pályára, hogy hozzuk ki magunkból a legjobbat, mert szerintem Svájc ellen neked is, meg nekem is, bár nem akarok a nevedbe beszélni, de nekem az fájt talán a legjobban, hogy nem a vereség, mert tudtuk, hogy Svájc papíron erősebb csapatnálunk, simán benne lehet a vereség, hanem hogy az az első fél idő azt érezte az ember, hogy nem tesszük oda magunkat, hogy nem hozzuk ki azt, ami amúgy benne van a csapatban.
Részben, illetve az is vele járható lehetett, hogy talán nehéz volt feldolgozni azt a helyzetet, hogy tényleg itt vagyunk a foci EB-n, ez az első mérkőzés, ott lehet, hogy akkor ütött be a nyomás. Akár ezt is el tudom képzelni, és kellett idő, sajnos a második fél idő majdnem közepéig, míg megérkezett a csapat.
Na, mi az álomforgatókönyved ma estére, és akkor zárjuk ezzel a beszélgetést.
Álomnak nem nevezném, inkább a realitás talaján mozogva. Én már most itt, hogyha elém tolnál egy ilyen papírost, hogy Németország, Magyarország 1-1, aláírnám. És úgy gondolom, hogy sokan vannak ezzel így, felérne egy győzelemmel számunkra. Annyira nem látom, akkor az tényleg álomszerű lenne, hogyha megvernénk a németeket, inkább a döntetlen az, amit reálisnak tartok, és örülnék is neki.
Abszolút, én is azt gondolom, hogy a döntetlen óriási siker lenne, és akkor tényleg az a forgatókönyv, ami az én fejemben van, hogy ma egy 1-1, skótokat megverjük, negyedik helyen bejutunk. Egyébként erről nem tudtunk beszélgetni, de ugye itt van egy külön tabella a csoport harmadikok között. Jelenleg itt a 6 csoport harmadikból mi vagyunk az utolsók, mert nem túl jó a gólarányunk. Szóval amit még ehhez hozzátennék, hogy azt viszont mindenképp kerüljük el, hogy több góllal veszítsünk ma. Hogyha már veszítünk, akkor maximum egy góllal, mert itt a gólkülönbség nagyon-nagyon fog számítani a csoport harmadikok viszonylatában.
Igen, illetve a számok és pontok bűvöletében majd még vissza fogunk térni a későbbiekben, nem most a 8-as híradásban, kicsit később, ugyanis lesz még két másik mérkőzés, az egyiknek meg kimondottan kulcsfontosságú szerepe van a magyar válogatott életében, az esti Svájc, Skócia-Svájc pontosabban.
Na, folytatjuk akkor, írják meg önök is, hogy mik a várakozások. Aláírnák-e a döntetlent, ahogy mi azt megtennénk? Zárójelben nem szolgalelkűen, hanem ez tényleg egy teljesen jó eredmény lenne. Viber és SMS számunk 0670-294-2942. Köszi már a beszélgetést, hát akkor szerintem már ne fáradj ki híreket írni, hanem inkább mondjuk a híreket mindjárt.